Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amelyet erre az alkalomra választottam, Máté evangéliumából való, a 7. fejezetből a 21. verstől a 23-ig, illetve a 24. verstől egészen a fejezet végéig a következőképpen. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket, s nem a te nevedben tettünk-e sok csodát. És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokasság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Amen. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, miért mondjátok, hogy Uram, Uram, hogyha nem teszitek, amit mondok, kérdezi Jézus Máté evangéliumának 7. fejezetében. Miért mondjátok, hogy Uram, Uram, miért hívtok segítségül, miért könyörögtök hozzám, hogyha mindaz, amit én mondok, amire én tanítalak benneteket, az viszont már nem kell, nem befogadható, nem elfogadható számotokra. Ezzel az igével birkózunk ma meg, és ezt a birkózást természetesen idézőjelbe mondom, hiszen olyan utat mutat nekünk most az ige magyarázat, amelyre talán már sokan rátettük a lábunkat, és amelyet jó újra és újra végig gondolni, újra és újra elhatározni, igen, ez a jó út, amin járhatunk. Amikor nem csak mondjuk, hogy Uram, Uram, hanem valóban az ő parancsolatai szerint élünk. Az ő lelkülete szerint alakítjuk ki az életünket. Ahhoz, hogy még közelebb jussunk az ige tanításához, kicsit messzebbről kell indulnunk. Az előző alkalommal, amikor ökumenikus világ imanapot tartottunk az előző héten, itt a Győri teremben, egy nagyon szép ige, szép és sokat mondó ige került elénk, ezt idézem most föl, a samáriai asszonnyal történt jézusi beszélgetést. Ökumenikus világimanap fő mondani valója az volt, samáriai asszony történetén keresztül, hogy Jézus Krisztus olyan csodában részesíthet minket is, amely minden képzeletet, minden emberi gondolkodást felülmúl, bátorítja, vigasztalja ezt az asszonyt, és kicsit másként elmondja neki, kicsit mást hoz elő, elmondja neki, hogy ki az az élő víz, ki az a forrás, mi az a forrás, amelyből meríthet. Ő először csak arra gondol, ismerjük tán a történetet mindannyian, először csak arra gondol, hogy milyen jó lenne, hogyha nem kellene neki folyton folyvást idejönni a kúthoz vizet meríteni. Először csak arra gondol, hogy milyen jó volna, hogyha kifogyhatatlan lenne az a korsó, amellyel jön vizet meríteni, és milyen jó volna a munkától, a nehéz dolgos hétköznapoktól megszabadulni. De ez az idegen, aki Jézus Krisztus volt, nem a élő vízről, nem a vízről beszél csupán, amelyet az asszony úgy gondolja, hogy nagyon fontos, és nyilván nagyon fontos volt számára, és a mi számunkra is, hanem kicsit másként megtanítja neki azt, hogy ennél a víznél még fontosabb az élő víz forrása. Ennél a víznél még fontosabb az, hogy Jézus Krisztushoz kapcsolódjon, hogy ő legyen az éltető forrás számára, ne csak vízforrás, hanem energiaforrás is egyúttal. A lényegre tapint Jézus Krisztus szabad utat ad a bűnvallásnak, az asszony bűnvallásának, és egyúttal irányítja a figyelmet az élő víz felé. Az emberi haszon talán azt mondaná, hogy ne kelljen idejönni, ugye az asszony így gondolkodik talán magában, az isteni haszon viszont azt mondja, élő vízforrás maga Jézus Krisztus. Ez az asszony, és ebből a történetből nagyon sokat tanulhatunk, ez az asszony nem bírta magába tartani ezt a csodát. Nem bírta magába tartani azt, hogy Jézus Krisztussal találkozott. Nem bírta magába tartani a jó hírt. Nem azt, hogy az igazságot elmondta neki, nem azt, hogy rátapintott a bűnvallása lényegére és okára, hanem azt, hogy élő víz forrása van Jézusnál. És így kapcsolódik ez a vigasztalás szóhoz, fogalomhoz. Isten eljön egészen közel hozzánk Jézusban, hogy találkozzon velünk, hogy vigasztaljon minket, hogy bátorítson minket, hogy egészen nyilvánvalóvá legyen előttünk, hogy számunkra is ott a lehetőség, ahogy a samáriai asszony számára ott volt, meríteni az élő víz forrásából. Mi magunk itt talán személyesen nem találkozhatunk már Jézus Krisztussal, de az ő igéjében, az ő igének üzenetében egészen bizonyosan megtaláljuk őt. És itt jutunk el a kedves történeten és tanulságos történeten keresztül a mai témánkig, az engedelmességig, amivel kapcsolatban természetes, hogy először a felnőtt embernek, kamasznak különösen, valamiféleképpen ellenérzése alakul ki. Az engedelmesség szavunk, ez a fogalomkör egyáltalán nem valami bíztató, vagy nem valami bátorító számunkra. Mert hogy ellenállást kelt bennünk, teljesen magától értődő ez. Ugyanis mi felnőttek, és tudjuk nagyon jól, hogy kamaszkorban úgy gondoltuk, hogy még ennél sokkal jobban tudjuk az igazságot, és nálunk van a bölcsek köve. Mi felnőttek azt gondoljuk, hogy az engedelmesség nem ránk vonatkozik. Az engedelmességet egy kicsit megpróbálnánk eltávolítani magunktól. Persze, nyilván nem lehet átugrani, nem lehet a háttérbe szorítani teljesen. Vannak bizonyos helyzetek, bizonyos szituációk, amikor szembe kell nézni vele, amikor a főnök ezt vagy azt vagy amaszt mondja, ezt vagy azt vagy amaszt a feladatot bízza rám, akkor nincs mese, engedelmeskedni kell. Valaki úgy határozta meg ezt az engedelmességnek a szavát, illetve a fogalomköréhez tartozó ellentmondásunkat, hogy ez egy feloldhatatlan ellentmondás számunkra, engedelmeskedjél szemben, ott van, hogy légy független, hogy légy a döntéseidnek az ura felnőttként. Természetes ez az elvárás magunk felé és mások felé. Hogy vállald a döntéseidnek a felelősségét, azoknak a következményeit, és viseld el azokat. Légy független. A szabadság eszményképe áll itt előttünk, amelyet bővebben kifejteni most nem szeretnék, és nem is tudok, idő rövidsége miatt. Azt gondolom, hogy mindannyian végig tudjuk gondolni, hogy mit is jelent a szabadságnak az eszményképe a felnőtt ember számára, és milyen tévutakra visz minket, hogyha azt gondoljuk, hogy a szabadság útján ilyen módon elindulhatunk. Légy független, függetlenítsd magad a családodtól, függetlenítsd magad az Istenettől, függetlenítsd magad mindentől, amely rád nehezedik, légy szabad. Ezt hirdeti számunkra a világ, és sokakkal el is hiteti, hogy ez a szabadság valóban a jó útra vezet. Ezzel szemben az engedelmesség fogalmával kell ma megküzdenünk. Nem egyszer vágtam be magam mögött az ajtót lázadó kamaszkoromban, amikor valami olyan szülői tanáccsal, sőt, mint több parancssal találkoztam, amit egyáltalán nem akartam megtenni. Persze egyszer vágtam be igazában magam mögött az ajtót ténylegesen, aztán megtanultam, hogy ezt nem érdemes, utána már csak képletesen vágtam be magam mögött az ajtót. De úgy gondoltam, hogy majd meg fogom mutatni, hogy én a szabadság embere vagyok, hogy én az igazság harcosa vagyok, és bármit rám erőltetnek, én azelőtt fejet hajtani nem vagyok hajlandó, hanem majd a magam feje után, a magam döntései után megyek. Aztán rájöttem, hogy mit jelent az a korszak, a lázadó kamaszkor után, amikor a magam ura lehetek, amikor a magam ura lettem. És megmutathattam a világnak, hogy mire megyek ezzel a nagy úrkodással. És meg is mutattam. És elkövettem ugyanazokat a hibákat, ugyanazokat a bűnöket, amelyeket szüleim elkövettek. És azt gondolom, hogy itt meg is állhatunk egy pillanatra, mert az én történetem, az én példám valószínű nem egyedi eset. Előbb-utóbb fiatal felnőtt korunkba vagy felnőtt korunkba rá kell jönnünk arra, hogy ez a nagy szabadság, ez a nagy függetlenség nem vezet sehova, sőt, tulajdonképpen a rossz útra vezet, és tévúton járunk. Aztán megint közelebb kerülünk egy kicsit az engedelmeskedés fogalmához, az engedelmesség fogalmához. Elfogadhatom, és hitemben felülemelkedhetek, meghaladhatom a saját hibáimat, a saját vétkeimet, ugyanazokat, amelyeket elkövettek egykor szüleim. Felülemelkedhetek rajta, meghaladhatom, azaz megvallhatom az Istennek, ugyanúgy, ahogy a zsoltáros megvallja Istennek ifjúkori bűneit. És aztán megint újra és újra előről kezdhetem. Újra és újra engedelmességet vallhatok az én Istenemnek, és ő újra és újra irgalmasan és kegyelmesen fordul hozzám, és megengedi ezt a lehetőséget számomra. Azt mondjuk, Uram, Uram, és aztán nem tesszük, amit parancsol. Pedig Jézus nem szolgaságra hív. Ő az egyetlen Úr ezen a földön, ebben az életben, aki nem rabszolgaságra hív minket. Minden más úr és bálvány és istenség, vagy isteni hatalom a rabszolgaságba hív. Nagyon sokféleképpen lehet ezeket nevezni. Jézus Krisztus ezzel ellentétben fiúságra, gyermekségre hív minket. Nagyon gyengéden nyúl hozzánk, amikor döntési helyzetben vagyunk. És nagyon együttérzően, empatikusan fordul hozzánk, akkor, amikor nehéz helyzetben vagyunk. Ezt a mondatot onnan merítem. Jézus Krisztus, amikor gyógyított, amikor emberekkel beszélt, amikor a tanítványokat elhívta, ugyanilyen gyöngéd, szelíd hangon, ugyanilyen gyöngéd kézzel nyúlt az ő életutukhoz, eddigi múltjukhoz. És új életutat, új életlehetőséget mutatott nekik. Számunkra is itt a lehetőség. Talán sokan ismerjük azt a falitáblát, vagy azt a karkötőt, amit némelyek hordanak, vagy sokan a otthonuknak a falára tették. Vajon Jézus mit tenne? Vajon Jézus mit tenne az én helyzetemben? Olyan furcsa kérdés ez, mert nem vagyunk Jézusok, mert nem vagyunk Istenek. Ha tudnám, ha sejthetném, olyan gyakran jutott eszembe, milyen jó volna, hogyha Jézus lenne most a helyemben, ő biztos tudná az ő bölcsességéből fakadóan, hogy mit kellene tenni. Igen, Jézus tudta, hogy mit kellett megtennie. Jézus tudta, hogy hogyan lehet engedelmes, mint halálig, ahogy olvastam a Filippi beli levélből, mint halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ő tudta, hogy hogyan lehetséges beteljesíteni az Isten parancsát maradék nélkül. Hogyan lehet úgy menni a Golgotára, hogy utolsó leheletével is ezt mondja, elvégeztetett, azaz beteljesedett az Isten akarata. Engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus Krisztus életútjából, az ő élet példáján látjuk meg, hogy mit is jelent az igazi engedelmesség. És még egy idézet ehhez a témakörhöz, ehhez a fogalomhoz, Gyökösi Endrétől. Tudom, nem szeretjük ezt a szót, engedelmesség, mert nagyon inflálódott, értékét veszített, gyanús szóvá lett. Sokan és sokszor megaláztak vele bennünket. Szinte érthető, hogy sokan vannak, akiknek minden idegszála felborzolódik erre a szóra. Túlságosan érzékenyek lettek ezzel a fogalommal szemben, és azonnal védekező álláspontba helyezkednek, mert tartanak a külső vagy a belső szolgaságtól. Ott is védekező állásba merevíti a lelkeket a szó hangoztatása, ahol nem kellene. És el is mondja a könyv írója, hogy egy példán keresztül, hogy mit is jelent engedelmeskedni, ő így hívja, hogy a rendnek, és ezt édesapjának a példáján írja le. Kisfiú voltam még, amikor feltűnt nekem, hogy édesapámnak van egy esti liturgiája. Lefekvés előtt mindig ugyanazokkal a mozdulatokkal rakosgatta ki zsebeiből a pénztárcáját, fésűjét, ollóját, igazolványait. Vette ki az óráját, s húzta fel. Letette ezeket az éjjeli szekrénye egyik sarkára, majd a másik sarkáról felvette a Bibliáját, és ceruzával a kezében itt-ott aláhúzogatva olvasgatni kezdte. Szokása volt évenként egyszer végigolvasni a Bibliát. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy miért csinálja ezt. Azt válaszolta: ez a rend, fiam. Ha mindig mindent a zsebeidben hagysz, az deformálja a ruhádat, szétfeszíti a zsebeket, és feleslegesen koptatja. Aztán kissé elgondolkozva még hozzátette: tudod, van ebben valami jelképes mozdulat is. Kipakolom vele együtt az elmúlt napot, ezzel megüresítem magam, és utána felveszem az írást, hogy azt vegyem be, és azzal készüljek a másnapra. Nos, van ilyen belső kipakolás is, és ez az engedelmesség egyik hétköznapi hasznosítása. És még tovább mondja a példát, illetve fejti ki Gyökösi Bandi bácsi, hogy mit is jelent ez az engedelmesség. Én azt gondolom, hogy Jézus életpéldáját szem előtt tartva, mi magunk is elindulhatunk ezen az úton, letenni, kitenni a zsebeinkből, az életünkből minden feleslegeset. Böjt idejében erre van lehetőségünk, több hét is adódik erre, hogy számot vessünk múltunkkal, bűneinkkel szembe helyezkedjünk, és ne csak mondjuk, hogy Uram, Uram, hanem tegyük is, amit Jézus Krisztus parancsol. A másik ige, amelyet hoztam erre az alkalomra, a szeretetnek a kettős nagy parancsolata. És itt kapcsolódunk hozzá, ehhez az engedelmesség fogalomhoz. Hiszen akkor töltjük be a törvényt, akkor teljesítjük az Isten akaratát, az ő parancsát, hogyha engedelmeskedünk a szeretet kettős nagy parancsolatának. Mit is jelent ez? Azt mondja az ige, hogy szeresd az te uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ez az első nagy parancsolat. És a második hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Mind a három nagyon fontos. Miért mondtam hármat? Pedig a szeretet kettős parancsolatáról van szó. Azért, mert az, ami keresztjén életünkben nagyon sokszor, ami fölött elsikkadunk nagyon sokszor, rejtetten itt van bent ebben a parancsolatban. Szeresd az Istent, szeresd fele barátodat, és szeresd önmagadat. Ha nem tudod önmagadat szeretni, nem tudod fele barátodat sem szeretni, és nem tudsz az Isten felé sem engedelmességgel fordulni és szolgálni felé. Mit is jelent ez? Olyan, mint egy háromlábú szék. Stabil, akkor, hogyha mind a három lába egyforma, hogyha mind a három lába tart minket. De hogyha az egyikre nem fordítunk elég energiát, elég erőt, hogy kifejlesszük önmagunkban, hogy Isten szent lelke által áldással lehessünk, hogyha elhanyagoljuk az ön szeretetet, és ezt jó értelemben mondom most, akkor nem tudjuk szeretni embertársunkat, és Isten felé sem tudunk azzal a bizalommal fordulni, amellyel fordulhatnánk akkor, hogyha ez a három, mind a három rendben lenne az életünkben. Szeresd embertársadat. Hogyan tudnám a másikat szeretni, hogyha nem szeretem önmagamat, hogyha nem vagyok tisztában azzal, hogy mit érek, és mi a feladatom ebben a világban. És hogyan tudnék az Isten felé azzal a bizalommal fordulni, mint az ő gyermeke, mint az ő fia, hogyha nem szeretem embertársaimat, nem tudom tenni a szeretet cselekedeteit. Isten azt kéri tőlünk, hogy ne csak mondjuk, hogy Uram, Uram, hanem tegyük az ő parancsolatát. Hogyan lehetséges ez? Hogyha úgy teszünk, mint az a bizonyos okos házépítő. Egészen mélyreásunk önmagunkban, a kapcsolatainkban és a Bibliánkban. A kősziklára helyezzük a mi hitünk alapját, és így építjük fel életünk házát. És jöhet akkor zápor és vihar, és nem árt ennek a háznak, mert szilárd alapra van építve. Amikor Jézus Krisztus befejezte a hegyi beszédet, akkor a sokaság álmélkodott a tanításán, mert nem úgy tanított, mint a farizeusok és az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Ez a meghalt, de feltámadt Jézus Krisztus legyen velünk, ez a hatalmas Úr, aki megtaníthat minket a helyes szeretetre, a helyes bizalomra, a helyes szeretetre, amely Isten felé fordul, és teszi a parancsolatait, teszi, amit tennie kell, és engedelmeskedik, valamint arra a szeretetre, amely az embertársaim felé fordul, és önmagam megbecsülése az alapja. Azt mondja Jézusról a Szentírás, hogy úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. És egy utolsó ige kívánkozik még ide, János leveléből, első leveléből való. Azt mondja az ige, hogy az ő parancsai nem nehezek. Hogyha azt gondolnánk, hogy olyan bonyolult az engedelmesség, hogy olyan nehéz az isteni, a Jézusi példa szerint élni, akkor csendesítsük el a szívünket és a lelkünket, és figyeljünk őre, és bár emberileg lehetetlen Krisztust maradéktalanul követni, ezt mindannyian tudjuk, hiszen újra és újra bűnbe esünk ezen az úton, és elbukunk, és megbotlunk. De van valaki, aki felsegít, van valaki, aki velünk vándorol, aki fogja a kezünket, és a tökéletesség útjára, a megszentelődés útjára visz minket, hogy szeretni tudjuk embertársainkat, önmagunkat, és legfőképpen pedig Istenünket. Teljes szívünkből, teljes erőnkből és teljes elménkből. Amen. Imádkozzunk. Istenem, mennyei Atyám, erősítsd bennem az akarást és a készséget. Add nekem lelkedet, hogy örömmel valljam magam tiednek, és elhiggyem, amit igéd mond rólam. Ha nem tudok eléggé beléd kapaszkodni, te tarts meg engem. És még a hitem újra megerősödik, addig se engedd, hogy a szívem egészen elveszítse melegét. Amen.